tehát 1 Tesszalonika 5, 16-tól a fejezet végéig. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Imádkozzunk.
Ez a rövid kis szakasz, amit most reggel felolvastunk, Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott levelének az utolsó pár verse. Pál apostol Szilásszal együtt Filippiből érkezett ide, Tesszalonikába, és azt olvassuk a levél vége előtt, hogy a szentségre inti a gyülekezetet. Miben is állt ez a szentség? A negyedik résznek a második versétől így olvassuk, mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által. Mert ez az Isten akarati, a ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól nem tartóztassátok. Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Tesszalonikába érkezett Pál, pogány görög városba, és azt vette, azt a parancsolatot vette, hogy elsősorban a gyülekezet tagjai, elsősorban az ő ösztön életük kordában tartására, annak a abban való megtisztulására biztassa, hívja. Hiszen ez egy kikötőváros volt, ott, hogy a férfiak a maguk jogát gyakorolják, az mindennapi dolog volt. Pál apostol ezt látta elsősorban fontosnak a tesszalonikai gyülekezetben, amikor az első levelét írja. De itt a levél végén nézzük csak meg, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban. Mi az, hogy szenté lenni? Hogy lehet az Isten akarata, és hogy lehet az én gyakorlatom, az én valóságom? Hogy lesz az valóság? Miben nyilvánul meg? Mi az a pozitív kép, amit elvár Isten? Amit látni akar bennünk újra és újra. Az első jellemvonás az öröm. Örüljetek mindenkor. Sokan mondjuk mostanában, hogy kicsoda láttad velünk jót. Hozz föl ránk a te orcádnak világosságát, Uram. Miért az öröm az első vonás? Azért, mert amikor Jézust a szívünkbe fogadtuk, akik találkoztunk vele, én azt hiszem mindannyian így emlékszünk, hogy az első a nagy öröm. Hányszor olvasok a Bibliában? Nagy örömmel tovább ment az ő útján. Az a találkozás, a megmentettség, a kegyelem befogadása, a szív befogadása végtelen nagy örömet jelent. Én is emlékszem az első napjaimra, 12 évesen, ahogy megtértem, kiugrottam a bőrömből. Olyan nagy volt az öröm a szívemben. Azonban mi is ez az öröm? A görög szókapcsolat a kegyelemmel, mind a két szónak a szótöve ugyanaz, a kegyelem, az a meg nem érdemelt. Ami Úrunknak olyan sokba került, az ő szíve dobogása, az ő szíve elvérzése, amiért ő akkora árat fizetett. Ennek örülünk. Ez az első, ami betörheti a szívünket, mert nem kell, és ez is nagyon fontos, megértenünk ma reggel. Isten nem követel tőlünk, hanem Isten lehetőséget ad elénk. Élhettek ezzel. az ő örömében, a megmentettség örömében, amikor a szívünk már csak válaszol az ő szeretetére, erre a végtelen szeretetére, a kegyelemnek a szeretetére. Szüntelen imádkozzatok, ez a következő. Hát nem a heti két heti rendszeres biblió imaóráknak a látogatásáról van szó, és azoknak a sűrítéséről van szó, hiszen abból Pál apostolnak volt elég megtérése előtt is. Jött, ment a templomba, de nem segített rajta. Szüntelen imádkozott, de nem segített rajta. Hanem azt kell látnunk, megértenünk, hogy a gondolatunk szüntelen forog. Mindig gondolunk valamire. Valami mindig gondolkodunk. Ez a gondolat sor, ez tud-e átalakulni szüntelen beszélgetésé a mi Urunkkal? Úgy, ahogyan Isten azt a teremtésben elképzelte magának, úgy, ahogyan beszélgetett az ő teremtményével, úgy, ahogy ez megszakadt az ünbeeséssel, mint egy telefonvonal, ami jó a levegőbe, nincs tovább, csak magunkban gondolkodunk, magunkban beszélgetünk, nincs válasz, az nem beszélgetés, csak gondolatsor. És hogyan gyógyult meg ez az Úr Jézus Krisztusban? Újra, hogy beszélgetésé válhat. Beszélgetünk mi az Úrunk a levegőt. Akik szeretjük őt, akik ismerjük őt. Szüntelen beszélgetünk vele, elmondjuk-e neki minden dolgunkat, minden gondunkat, minden bánatunkat, mikor álltunk úgy elé, hogy kijöntöttük a szívünket neki. Úr Jézus, látod, ki vagyok. Ismersz engem. Ismered a nyomorúságaimat, az érzéseimet, a gondolataimat. Látod, hogy most is hol jár. Látod, hogy most is mire gondolok. Ő mindent tud, mindent ért. Formáljuk beszélgetéssé a gondolatainkat. Neki beszélgessünk, vele beszélgessünk, neki mondjuk. Így lesz aztán, így lehet aztán szüntelen imádkozni. Mindenben hálákat adjatok. Na most ezt meg hogyan? Azokban a helyzetekben is, amikor legszívesebben mindenre nemet mondanám. Hát ha ezt valaki mondja és írja egy Pál, aki nem csak úgy felülről osztogatja ezeket a dolgokat, hanem, mint mondottuk, éppen Filippiből jön, ott mi történt vele? Hirdette Isten igéjét, börtönbe kerül, megkorbáncsolják. És az éjszakában, amikor a legjobb okuk lett volna elkeseredni, szívni mindenkit és minden maguk körül, akkor elkezdtek hálát adni. Így alakult át a keserűség hálává, a fájdalom hálaadásá. És erre hív minket, ez lehetőség. Így élhetünk mi is. Akkor is, amikor egyszerűen nemet mondanánk a körülményeinkre. Amikor jó a dolgunk, persze, hogy hálát adunk. Amikor nehéz, abban, hogy állunk. Lehetőség. Mert ez az Isten akarata. Így olvassuk. A Krisztus Jézus által hozzátok. A Krisztus Jézus által. Ő teszi meg, hát hű az Isten, aki ezt nem cselekszik. Erre elvíj minket. Ez lehetőség, mint mondottuk. Nem követeli. Nem követelődik Isten tőlünk. Nem követelődik ezt. Nem követeli tőlünk. Hanem lehetőségként teszi elénk. Mert honnan van a mi erőnk, honnan van a mi forrásunk, az örömünknek a forrása, a hálaadásnak a forrása Jézus Krisztusból. Ő az alapja ennek a szenté lételnek, a szenté válásnak. Isten nem kérné, nem várná el tőlünk, ha lehetetlen volna. Pedig tudjuk, hogy lehetetlen. Az embereknél ez lehetetlen, de nem az Istennél. Erről később majd beszélünk még egy kicsit. A következő, a lelket meg ne oltsátok. Na ez megint egy érdekes kérdés. Mert most egy gyülekezetről van szó, Pál írja nekik, hogy és később aztán ezekben a versekben ezt taglalja. Ugye a Szent Szellem, amikor ébredés van, az tűz. De hogy ebből a tűzből rajongni elkezdte, és ez az, amitől mindig is félnek az egyházatát, hol van az egyensúly, ahol nem oldjuk ki a tüzet, nem oldjuk ki az ébredésnek a tüzét, de nem is csapán rajongással. Amikor úgy megfárad egy gyülekezet, amikor az igény megszokottá válnak, akkor mindig ott van a veszélye, hogy jön valami új, jön valami vizsergető, és akkor elindulunk felé. De jó-e az a tűz? Valóban a Szentléleknek a tüze, vagy csak rajongás, ami ma van, az érzelmekre hat, holnap már nincsen. Ezért vigyázzunk, és próbáljunk meg mindent. Úgy hallgassátok, hogy próbáljátok azt, amit mondok. Azt, amit a szószéken hallunk. Próbáljátok meg. Itt mondja is, mert mindent megpróbáljatok. És ami jó, azt megtartsátok. Pozitívan áll hozzá Pál a prófétáláshoz is. A prófétálást nevessétek meg. Mely prófétálásról van szó? Hát az Ószövetségben tudjuk, hogy Isten küldte a prófétákat. Akik elmondták, hogy mi lesz. Mi fog következni a néptel? Ha őre nem hallgattak, az elég nagy baj volt. Akkor a nép a sötétségben járt. Ma nem hiszem, hogy erről van szó, hogy valakire kiállna és elmondhatná, és elmondaná, hogy mi fog történni. De az Istennek az akaratát, az Istennek a szavát, az Istennek a gondolatát közvetítendő. Arra figyeljünk oda, és ezt nevessük meg. És így módon aztán mindent megpróbálva azt tartsuk meg, ami jó. Ne csak egy órára, ne csak amikor itt halljuk, hanem forgassuk a mi szívünkbe. Amikor elmentünk innen, hadd töltse be az ő igényében a mi szívünket, a mi lelkünket. És minden, ami nem valódi, ami a szavak mögött magában hordja az emberit, az óemberit, a maga mutogatást, a keserűséget, az elégedetlenséget. Azt értsétek meg, és próbáljátok meg. Föl kell ismerni a gonosz mögött a gonoszt. Erre adja az ő világosságát. És ez a gyülekezetnek a kötelessége. Megérteni, megpróbálni, megérteni. És ami jó, azt megtartani. Aztán a következő vers így mondja, maga pedig a békességnek Istene szentelje meg titeket. Látjuk tehát, hogy ezt nem magunktól, nem magunkból kell előásni, elővenni, kiizzadni, hiszen aki teszi ezt velünk, ő maga a békességnek az Istene, aki nagyon sokat fizetett ezért a békességért. Mert a mi békességünknek a büntetése Jézus Krisztuson van. Az, hogy nekünk békességünk van a mi Istenünkkel, az Jézus Krisztus halálába kerül. Két év múlva ezt ünnepeljük már, újra húsvét van. Megérthetjük újra és újra. Mit jelent az, hogy megbüntette Isten mindenkinek a békét Jézus Krisztusban? És az, hogy nekünk békességünk van, az, hogy mi kegyelmet kaptunk, az ilyen áron nem csak. Nagy árat fizetett, és ezért ő végig is fogja vinni. Mert nem emberő, mert ő az Isten, aki meg is cselekszi azt, aki elhívott minket. Aki nem úgy teszi, hogy mi tesszük, hogy az ige szerint, ha látjátok, hogy valaki bűnbe esik, ti lelkileg, ti lelkiek, igazítsátok őt helyre a békességnek a szavában. És akkor látjuk, hogy ez így van, akkor rögtön nekiállunk helyre igazítani. Segítséget nyújtunk. Elmondjuk neki, hogy mit csinált rosszul. Aztán imádkozunk is érte. Aztán abba hagyjuk a imádságot, amikor látjuk, hogy nagyon nem mozdulnak a dolgok. Aztán, akit annyira szeretünk, már nem is szeretjük annyira. És úgy mennek tovább a napok. De Isten nem ilyen. mert az ő hűsége nem szakad meg. Amit ő elkezdett, az befejezi. Mert ez az ő természete, mert ez ő. Úgy aztán, aki elhívott minket, ő hűséges, ő védhegyőszik. Nekünk más nem kell tenni, csak kapaszkodni velé. Menni vele, követni őt, és hagyni, hogy elvégezzen a megszentelést a mi életünkben. Hogy őrizze meg az egész valónkat, érdekes itt a Károly nem meri mondani azt a hármas részt, azt a három részt, amiből az ember áll, a szellemből, a lélekből és a testből, mind a három fontos. Az egész valónkat őrizze meg, tartsa meg. Hát nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? A világgal való barátság. Egy példát szeretnék idehozni ma a Sámsonnak az életét. Sokat olvasgattam most ezt a történetet, megdöbbentő. Ahogyan barátságot köt a világgal. A világgal való barátkozás. Meg akar őrizni. Ebben a világban akar megőrizni minket a hívónkat. Fedhetetlenül, csorbítatlanul, valódian. Meddig. Mi azt mondjuk, hogy hát talán az életem végéig, nem, az ő visszajöveteléig. Nem tudjuk, melyik lesz előtt. De Pál a teljeset írja, az egészet írja. Úgy, valódian, nem úgy, mint amikor ma a bútorokat veszik, és az nem fából van, az csak egy fumérlemez elől, és utána gondolja. Milyen a mi életünk? Úgy valójában. Csak egy látszat, csak egy fumérlemez, és mögötte gondolja. Vagy valós, valódi. Ebben a valóságban, ebben a valódiságban szeretne minket megőrizni. Elvinni és megtartani benne. Mert hű, aki elhívott minket, és ő meg is cselekszi azt. Majd mondja tovább Pál, hogy imádkozzatok értem. Nem úgy jött oda, hogy gyorsan kiosztja a részt, aztán megy tovább. Ő is szenved. Őnek is szüksége van a testvérek segítségére, az imádságra. Imádkozzatok értem. Kényszerítlek titeket, hogy mindenkinek olvastassék fel ebbe a levél. Mindenkinek, aki a gyülekezet tagja. Teljesen mindegy, hogy szegény vagy gazdag, hogy előre van a hitben, vagy hátrébb hullog, hogy nehéz eset, vagy nagyon könnyű szeretni való testvér, mindenki hallja. Nincs különbség. Nincs különbség a gyülekezetben. És végül mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Hát írhatod volna olyat is, hogy vigyázzatok magatokra, meg legközelebbi viszontlátás, egy ilyen üres záró gondolatokat tudunk írni a levelekbe. Egészségben őriztessetek meg, stb. Nem, a kegyelem az legyen veletek, ami az eleje és a vége mindennek. És akkor most nézzük meg ezt a kegyelmet, ami az eleje és a vége, Sámson életének. Sámson 20 évig volt bírája Izraelnek. Abban az időszakban, amikor 40 éven keresztül a filiszteusok nyomorgatták a zsidó népet. És azt olvasott róla, hogy Isten elhívta magának, és adott neki egy titkot. Nazireusi fogadalmat tettek a szülők, az azt jelenti, hogy teljesen Istennek szentelték ezt az embert. És abban állt az ő Istennel való titkos kapcsolata, hogy a haját ne érje borotva, a fejét ne érje borotva. És ezzel Sámson tisztában van. És látjuk, hogy szereti és szolgálja az Istent. olyan végtelen bizalom van az ő szívében, az ő teremtője iránt, hogy bátran jön megy, és mindenki fél tőle. Nem tudják, mi az ő életének a titka. Mi az a mágikus erő, amitől Sámson. Aztán azt olvassuk, hogy egy filiszteus sányt vesz feleségül. A szülők ellenzik, mert törvény szerint ez nem volt helyes. Mindenki a saját nemzetségéből vegyen, a zsidó lány vegyen. Pontosan azért, hogy az ő szívét, a férfi szívét el ne vigye Istentől. Az idegen asszony. Hányszor olvassuk ezt? Hányszor látjuk ezt? Nagyon komoly Isten embere egy életük végén elfordulnak az Istentől, az idegen asszony miatt. De Sámson csak kitart, és vágyon mondat, nagyon érdekes, hogy mert nem tudták még az ő szülei, hogy Istennek az akarata. Mert Isten így látta jónak véghez vinni az ő munkáját, hogy beházasodott a filiszteusokhoz. És a tör húz, és pusztítja az ellenséget. Egy nagyon kedves kép, amikor rókákat fog össze, és megnyitja a farkukat, és belengedi a búdavetésbe. Micsoda képed is, égő szívvel beleszaladni az ellenség búdavetésébe. A misszionáriusoknak alaptétel. Így lehet szolgálni. Égő szívvel bele az ellenségbe. És akkor egyszer csak jön egy hölgy, ez már a harmadik az ő életében, és most nem szeretném, hogy mindig úgy jelenjen meg, hogy a nők azok, akik elveszik a férfiakat az Isten útjáról. Mert hogy milyen formában valósul meg a világgal való barátság, az lehet így is. Mert lehet nagyon sok formája. De figyeljük meg azt a harcot, ami elkezdődik most. Szintén arról fogadja Delila Sámson, hogy mondd meg, mi az oka a te erődnek. Mi az a mágikus erő. És akkor mondd mindenfélét Sámson. Természetesen nem mondja a rövő titkát, amit férfe őriz. Amit csak ő tud, meg a szülő, meg az Isten. De micsoda mély kapcsolat volt a Sámson és Isten között. Ez a titok. Hogy akárhánykor, akármit mond, ő biztos benne, hogy akárhány eljönnek rá filiszteusok, le fogja rázni magáról. Mert az ő titkát megőrizte. Az Isten és az ő közötte való titkát. Megvan ez a titkos kapcsolat a Úrunkkal. Őrizzük-e? Ez az a kapcsolat, amit nem kell kibeszélni. Ez az a kapcsolat, ami csak közted és a te Urad között van. Aki előtt leborulhatsz. Aki előtt kijöntetheted a szívedet. Ez vagyok, Úr Jézus. Ezt érzem, ezt gondolom, ezt mondom. Te ismersz engem. Még ki sem mondom, a gondolataimat is tudod. Akkor mit akarsz? Mit akarok eltitkolni előtt? Miért gondolom, hogy nekem vannak titkos gondolataim? Hogy nekem lehetnek titkos vágyaim? Az nem titkos. Az csak az emberek erő titkos. Az én Uram erő nem titkos. Erő minden tud rólam, hiszen ő teremtett, ő alkotott, olyannak, amilyen vagyok. De szenté akar tenni. Szenté akar tenni ebben a titokban, ebben a kapcsolatban. És őrdi a titkot, és akkor jön egy pont. Halálosan belefárad az állandó kérdezősködésbe. Mondd meg, mi az oka. És akkor jön ez a halálos belefáradás, és elmondja a titkot. És itt van vége. Legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy itt van vége a történetnek. Valóban levágja Delila a haját, és ébred, és mondja, hogy hát jöjjetek csak, semmi gond. Majd most is lerázok mindenkit magamról. De már nincs ott az erővele. Nincs meg a kapcsolat. Megszakadt. Nincs ott az erő. Elárulta a titkot. És akkor mondom, hogy úgy szeretjük leírni ezeket a történeteket. Gondoljuk végig, hány testvér jött, ment. Úgy gondoljuk, hogy beleesett valamiben, mi mondtuk neki, mi lelkiért, útba igazítottuk őt. Aztán nem történt semmi, nem tette azt, amit kellett, és akkor vége van. Akkor hadd menjen a maga útján. De van még egy lépés, és ez valahogy hihetetlenül tűnik előttem, hogy olyan mélyen, mégis olyan mélyen volt az Isten iránti szeretet Sámsonban, amit nem tudott elfelejteni többé, amit nem lehet csak úgy kitörölni a szívből, ha már egyszer kapcsolatba került vele. Hogy teltünk az idő, és újra megmúlt a haja, és erre senki nem figyelt. Igaz, hogy sokat szenvedett, megvakítottál, gúnyoltál. Ha úgy tetszik a hite, hajótörést szenvedett, megaláztatásban, szégyenben. Mit tettem, Uram? Elárultam a veled való titkos kapcsolatomat. Egy nőjér. De ha nem a nőjér, akkor a világ bármely kívánságáért, és bármely barátságáért. És akkor ott állnak ezen az ünnepélyen rengeteg filiszteus, az Istenüket imádják, az Istenüket tisztelik, és akkor előhívják, hozzánk egy kis Sámsont, hadd szórakozzunk rajta. Hadd dicsérjük a mi Istenünket, micsoda győzelmet adattunk az igaz élő Isten felett. És akkor ott áll Sámson, és akkor még egyszer imádkozik. Honnan ez az erő? Honnan ez az Isten ismeret? Hogy ő ezek után még segítségül hívhatja az Istent. És segítségül hívja az Istent. És akkor még egyszer utoljára Isten ad neki erőt. Még azt is mondja Sámson, hogy hadd halljak meg velük itt. De hát még az is beletért volna, hogy neki nem kell meghalnia. És akkor úgy még egyszer utoljára kap Istentől erőt. És többet győz le, mint egész a halálával, mint egész életében. Na ez a titkos kapcsolat. Ez a megszentelődés, aminek az alapja, az a mély bizalom, szeretet a mi Urunk felé. Ez az alapja. Nem magunkból kell előhúzni, nem kell kiizzadnunk, ezt Isten nem követelésként teszi elénk, hanem újra és újra lehetőségként. És ő, aki elhívott minket, aki elkezdte, mert az ő hűsége nem törik meg, az ő hűsége nem szakad meg, mert nem emelő. Mert amit egyszer kigondolt, és amit egyszer eltervezett, hogy végigviszi, ő végigviszi. Ez az alapja a megszentelődésünknek. Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél. És ez az alapja mindig újra, ami jellemvonásainknak, ami jellemezheti, ami hívő életünket, az örömben, a megváltottság és a megkegyelmezettségnek az örömében, a szüntelen imádkozásban, a vele való beszélgetésben, a gondolatainknak a folyamában. Próbáltatok-e már hangosan imádkozni? Az életem legnehezebb szakaszában kivonultam egy helyre, és hangosan imádkoztam. Tudjátok, milyen jó az? Amikor összetedve, nem csak úgy szaladnak a gondolatok, összetedve elbeszélgetsz a te Uraddal. Szavakból öntöd. Magad, nincs ott senki. Nem úgy, hogy ima órán sokszor azon kínlódunk, hogy hát most hogy formatáljam, hogy mondjam, hogy értsék, hogy rövid legyen, hogy ne legyen hosszú. Hanem úgy, ahogy a szívedből kijön. A szüntelen beszélgetésben ő vele. A hálaadásban. Akkor, amikor legszívesebben nemet mondanék mindenre, ami körülvesz engem. A körülményeimre, a nehezeimre, a lehetőségeimre, kilátástalanságaimra, akkor, akkor hálát adni neki. Ez az ő akarata, és ő hűséges, és ő megcselekedheti. Legyen ez az örömünk, legyen ez a hálánknak az alapja, ma reggel is, és forgassuk a szívünkben. Amen. Meghajtjuk a hangot és imádkozunk. Úr Jézus, Te jól ismersz minket. Te látod a határainkat. Te látod a korlátainkat, a lelki alkatunkat. Az értelmi képességünket, akaratunkat, mindenestől ismersz minket, hiszen Te alkottál, Te teremtettél. És köszönjük, hogy amikor a megszentelődésünkről beszélsz, amikor a szentély válásunkról beszélsz, azok, akik a szívünkben fogadhatunk már Téged, és elindultunk feléd, hogy veled találkozzunk, mert olyanok leszünk, mint Te. És épp ezt végzed most az életünkben, annak minden körülményében, hogy olyanokká váljunk, mint Te. Szeretnénk beléd kapaszkodni, arra ráhagyni magunkat, hogy a Te hűséged az, amely véghez viszi. Hogy Te nem ember vagy, hogy aki elkezdtél valamit, Te befejezed, Te nem hagyod abba. Köszönjük, hogy az árát is megfizetted. Köszönjük, hogy minden lehetőséget megadtál ahhoz, hogy mi szentek lehessünk. És köszönjük, hogy ide akarod adni annak a jellemvonásait minden napra. Elsősorban az örömet, ezt a mély szívbeli örömet, ami azon alapszik, hogy megkerestél, megtaláltál és hazavittél minket. Ez az alapja, a Te kegyelmed. Hadd hagyjuk rá magunkat, úgy mindenestől, amik vagyunk, akik vagyunk, erre a kegyelemre, hogy Te bevégezhess a munkádat, ami szívünkbe, míg vissza nem jössz vagy, amíg mi el nem megyünk innen. Amen.